Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Márciustól online is bármikor képviselhetik ügyfeleiket a védők a bírósági tárgyalásokon, a nyomozók pedig akár előzetes bírói engedély nélkül is zár alá vehetnek vagyontárgyakat egy vizsgálat során. Hívja fel a figyelmet a Ragány ügyvédi iroda a büntetőeljárási törvény változásaival kapcsolatban. A jövőben nem lesz kötelező a jegyzőkönyv vezető részvétele a tárgyaláson, és a védő sem kérheti automatikusan az eljárás elnapolását azért, hogy a szakértőt beidéztethesse a szakvéleménnyel kapcsolatos kérdései tisztázásához. A büntetőeljárási törvény változásairól Rozgonyi Ádám beszélgetett Ragány Zoltánnal, a Ragány ügyvédi iroda vezetőjével.
Márciustól online és bármikor képviselhetik ügyfeleiket a védők a bírósági tárgyalásokon. Ez milyen fajta előnyt jelent? Tehát, hogyha online is jelen lehet valaki, akkor mondjuk adott esetben, hogyha nem tudna személyesen ott lenni, már megvan oldva a jelenlét. Ez zökkenőmentesebbé teheti a tárgyalásokat?
Azt gondolom, hogy feltétlenül segítheti a tárgyalások gördülékenyebbé tételét, hiszen azzal, hogy bizonyos embereknek, különösen akkor, ha nem azonos megyében vagy vármegyében van a védőnek a székhelye, sokat kell utazni. Az utazás során történhetnek olyan események, amelyek tényleg önhibán kívül vannak, akadályai lehetnek a tárgyalás megtartásának. Míg ha a védő az irodájából ezzel a bizonyos egyszerűsített telekommunikációs eszköz útján vesz részt a tárgyaláson, akkor önmagában ezek a külső körülmények is kiiktathatóak, mint hiba lehetőségek. Ugyanakkor a másik oldalon fontos azt is hangsúlyozni, hogy vannak olyan bizonyítási események a tárgyaláson, különösen egy hosszabb, több részből álló bonyolult bizonyítás során, amikor a bíróság olyan iratokat tesz a tárgyalás anyagává, amelyeket egyébként a védő is teljesen jól ismer, hiszen megkapja. Na most túl nagy jelentőséget én nem látok, hogy a védő egy ilyen bizonyítási eseménynél, egy ilyen részbizonyításnál személyesen hallgatja a tárgyalóteremben, ahogy a bíróság az iratokat a tárgyalás anyagává teszi, vagy az irodájában ülve az egyszerűsített telekommunikációs eszköz útján hallgatja ezt a bizonyítást. Ugyanakkor azt szeretném hangsúlyozni, hogy ennek a lehetőségével élni részben védői felelősség is, hiszen vannak olyan bizonyítások szemben az előbb említett példával, amelyeknél azt gondolom, hogy nagyon lényeges a személyes jelenlét, amikor az embernek valóban szükséges az olyan irányú figyelmét is összpontosítani, amikor rezdülésekről van szó, amikor valaki adott esetben a tárgyalóteremben olyan dolgot tesz, vagy jelez, vagy mond, amelyet a bíróság nem azért, mert nem akar, hanem egész egyszerűen másra figyelve nem észlel. Ugyanez igaz az ügyészre is. Ebben az esetben a védő ezt észlelheti, jelezheti, akkor ez, ha jegyzőkönyvezésre kerül, akkor nyilván ez onnantól kezdve az eljárás anyagát képezi, amit egy videón való bejelentkezés, videó alatt értem az egyszerűsített telekommunikációs eszközt, ezen keresztül ezt nem észlelheti. Tehát én azt szeretném hangsúlyozni ezzel összefüggésben, hogy a törvény lehetővé teszi, bizonyos szituációkban a védők élni fognak vele, én magam is egészen bizonyosan. Ugyanakkor bizonyos szituációkban éppen a védői felelősség az, hogy a védő ott legyen, jelen legyen. Hát ehhez meg ismerni kell az ügyet, ismerni kell azt, hogy mi várható azon a bizonyításon, és számíthat-e bármilyen olyan körülményre a terhelt, illetőleg a védelem, amely valóban szükségessé teszi, hogy a védő ott legyen. Ez védői felelősség kérdése is lesz. Ennyi a lényeg.
Értem. Egy másik változás. A nyomozók akár előzetes bírói engedély nélkül is zár alá vehetnek majd vagyontárgyakat egy vizsgálat során, szintén a büntetőeljárási törvény változásából adódóan. Azért ez egy elég radikális változás.
Igen, radikális változás. Ugye itt ennek a szabálynak a lényege azon túl, hogy ennek a lehetősége megvan, ha olyan késedelemmel járna a bírósági határozat, amely a zár alá vétellel elérni kívánt célt jelentősen veszélyeztetné. Ebben az esetben van lehetőség arra, hogy a bíróság döntéséig elrendelje a nyomozóhatóság az áralávételt, és ugye csak azért, hogy ne csak a radikális oldalát közelítsük meg, egyetértünk ebben, tehát ebben nincs köztünk vita, hogy ez egy radikális változás. Ugyanakkor a szabálynak van egy olyan módosuló része is, amely szerint a nyomozóhatóságnak szemben a korábbi haladéktalanság mellett, és talán erről is kell beszélnünk, tehát a korábbi haladéktalanság mellett 8 napon belül kell kezdeményezni az ügyészségen a bíróság döntésének a beszerzését. Az ügyészség pedig ennek érdekében az áralávétel elrendeléséről számított 1 hónapon belül kell, hogy indítványt tegyen a bíróság irányába. Ugye fel van puhítva ez a törvényi rendelkezés azáltal, hogy a korábbi haladéktalanságot most már 8 nap meg egy hónapos időtávlatban a jogalkotó megengedi az ügyészségnek, nyomozóhatóságnak, hogy még tovább üljenek adott esetben, és elnézést a kifejezésért, még tovább üljenek egy ilyen döntésnek a bíróság elé terjesztésén.
Nyilván egy korábbi tapasztalat, vagy korábbi tapasztalatok azt mutatják, hogy itt bizonyos körülményekre hivatkozva azért nagyon sokat csúsztak bizonyos büntetőügyeknek a tárgyalása.
Az időszerűség az mindig a jogalkotónak, meg a bíróságok működésének egy fontos szempontrendszere. Ugyanakkor az, hogy ki miatt csúsznak adott esetben ezek az eljárások, azt azért én nehezen merném csak egyetlen egy kategóriába, mondjuk a védők kategóriájába tenni. Sőt, mi több, azt gondolom, hogy tipikusan nem a védők miatt csúsznak az eljárások, de nem akarom, hogy emiatt engem bárki is a minden szentnek saját maga felé húz a keze váddal illessen, de az az én személyes tapasztalatom, hogy ha valaki, a védő az, aki utoljára tesz olyat, hogy nem jelenik meg a tárgyaláson például betegség okán, például útakadályra hivatkozással, mert a törvény azt is mondja, hogy a védőnek helyettest kell maga helyett állítani, ha olyan a körülmény. Tehát én csupán azt szeretném ebben a kérdéskörben hangsúlyozni, hogy persze a telekommunikációs eszközzel való jelenlét az inkább a védők érdekében született szabály, tehát a védőnek a működését könnyíti meg, de azt is állítom ugyanakkor, hogy az eljárások elhúzódása az nem a védők miatt történt. Sokkal inkább történt szakértők miatt, és félreértés ne essék, tehát akkor, amikor én probléma köröket jelölök meg, akkor senkit sem akarok céltábla közepébe tűzni, és nem elsősorban kritikát gyakorlok, hanem a tapasztalataimat osztom meg a hallgatókkal. Tehát sokkal inkább elkésett, vagy későn, vagy hiányosan előterjesztett szakértői vélemények miatt, bíróság ügykörében felmerülő munkaszervezési problémák miatt, például a klasszikus példája ennek, amikor az adott bíró, aki egy ügyet tárgyalt, átkerül egy másik, mondjuk magasabb szintű bíróságra, és egy új bíró előről kezdi a tárgyalást. Illetőleg hát a vádlottaknak az adott esetben betegsége, vagy bármilyen más körülménye az, ami az eljárás elhúzódását eredményezheti. Én azt gondolom, hogy amit kijelenthetünk, hogy tipikusan az ügyészség, és tipikusan a védők miatt nem szoktak elhúzódni eljárások. Ezt így azt gondolom, hogy körülbelül korrekt vagyok, amikor ezt így kijelentem.
Mi minden más változik esetleg, vagy változott március elejétől a büntetőeljárási törvénynek a módosításával?
A büntetőeljárási törvény a módosítása, a B-et is módosította. Egy 2023. december 21-én a Magyar Közlönyben megjelent olyan jogszabályról van szó, olyan törvényről, amely büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvényeket módosított. Módosította például a bűnügyi nyilvántartási rendszerről szóló törvényt, a NAV törvényt, a szabálysértési törvényt, a BTK-t, a büntetés végrehajtási törvényt, és ezek mellett a B-et is. És amit én, ha egy ilyen általános kérdésre válaszolhatok, csak ezt azért szerettem volna így közölni, mert például egy külön beszélgetés tárgya lehetne a büntetés végrehajtási törvénynek a jelentős változása. De visszatérve, hogy a büntetőeljárási törvény változásai közül én mit tartok jelentősnek, én a legjelentősebbnek és a leginkább aggályosnak, merjem ezt a szót használni, merem használni, aggályosnak azt a szabályváltozást tekintem, amely korábbi bizonyítási szabályokhoz képest és a korábbi kötelező szabályhoz képest lehetőségként adja meg annak a lehetőségét a bizonyítás során, hogyha egy szakértői véleménynek az ismertetése megtörtént a tárgyaláson, akkor korábban, tehát február 29-éig a szakértői vélemény ismertetését követően, ha a védő kérdést, a védő vagy a vádlott kérdést kívánta a tárgyaláson a szakértőnek feltenni, akkor a törvény a kell szóval utalt arra, hogy a szakértőt oda kell idézni, és meg kell hallgatni. Lehetőséget kell teremteni arra, hogy a védelem a kérdéseit a szakértőnek a tárgyalóterembe feltehesse. Most ehhez képest ez a szabály úgy változott, hogy a kell szót lehetőséggé teszi a törvény, és azt mondja, hogy ha a szakvélemény lényegének ismertetése után az ügyész, a vádlott vagy a védő, akár a sértett is, a szakértőhöz kérdést kíván feltenni, a bíróság a tárgyalást elnapolhatja, és a szakértőt a kitűzött tárgyalásra megidézheti, ha a jelenlétét szükségesnek tartja. Tehát remélem, hogy jól árnyaltam a különbséget, tehát a korábbi szabályban nem volt a bíróságnak mérlegelési lehetősége abban a kérdésben, hogy egy ilyen előzmény után a szakértő megidézéséről döntsön, döntenie kellett az indítványnak megfelelően, és az előbb nem tettem bele az ügyész, de az ügyész is indítványozhatott ilyet, nem csak a védelem meg a terhelt. Most viszont az új szabály szerint ez a korábbi kötelező normaszöveg föloldódik, megint csak ugyanazt a kifejezést használom, mint az áralávételnél, tehát a kötelező szabály fel van oldva, fel van puhítva, el van lazítva, és a bíróságnak lehetősége van adott esetben azt mondani, hogy én nem tartom szükségesnek, hogy a szakértőt itt meghallgassuk. Tehát ilyen értelemben én azt állítom, és bocsánatot kérek, hogyha ezzel esetlegesen erősen fogalmazok, de a véleményem az határozott ebben a kérdésben, hogy a fegyveregyenlőség elve sérülhet, a tisztességes eljáráshoz való jogsérülhet egy ilyen esetben, ha a bíróság adott esetben nem teljesít egy ilyen védőindítványt, hiszen sérül az a alapvető jogosultság, hogy a védelem adott esetben föltehesse azokat a kérdéseit a szakértőnek, amelyeket a nyomozóhatóság akkor, amikor a nyomozás során beszerezte a szakértői véleményt, nem tette föl, és nem kérdezte meg a szakértőtől. Ez a határozott álláspontom.
Szokták is mondani, több szem többet lát.
Igen. És elnézést kérek egyébként, ha a megfogalmazásomban, ugye alapvetően védői szemüvegen keresztül állok ezekhez a jogszabály változásokhoz és ezekhez a magyarázatokhoz, hiszen nem véletlenül mondtam, hogy a fegyveregyenlőség elve alapján az ügyésznek a nyomozás során is lehetősége van, hogy olyan kérdéseket tegyen fel, sőt, mi több, egyáltalán az egész szakértői bizonyítást befolyásolja, hiszen a nyomozásnak az ura egyértelműen az ügyész, tehát teljes körűen lehetősége van arra, hogy a saját szempontrendszerét érvényre juttassa. A védelemnek viszont ez a lehetősége a tárgyaláson jelenik meg, és ez a szabály a büntetőeljárási törvénynek a tárgyalási szakaszára vonatkozó szabályváltozás. Tehát elsősorban gyakorlati jelentősége sokkal inkább védelmi oldalról voltak, vagy vannak ezeknek a szabályoknak, és sokkal inkább azt gondolom, hogy a védelmi pozíciót gyengíti az a szabálymódosítás, ami a korábban kötelező szabályt lehetőségre változtatja. Tehát ennyi csak, tiszteletben tartok minden eljárási pozíciót egyébként.
Ragány Zoltánt, a Ragány ügyvédi iroda vezetőjét hallották. Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. A nemzetközi jog egyelőre még csak tapogatózik a világűr ásványkincseinek kereskedelmi célú kiaknázása ügyében, de az már látszik, hogy több pólusú űruralom van kirajzolódóban. Erről is beszélt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos dékán helyettese, a Világűrjog és Politika Kutatóintézet vezetője az Inforádió Aréna című műsorában. Bartóki Gönczi Balázzsal Herceg Zsolt beszélt.
Meddig egy országé például a fölötte lévő légtér, illetve az, ami még a fölött van?
Nagyon rátapintott arra, hogy ez az egyik olyan kérdés, amit nem tisztáznak azok a nemzetközi egyezmények, amiket a 60-as évektől a 80-as évekig elfogadtak az ENSZ égisze alatt. Ez egy nemzetközi jogi szempontból tisztázatlan kérdés, márpedig van relevanciája, hiszen a légtér az állam területéhez tartozik, az állam szuverenitása kiterjed rá, azonban a világűr egy mindenki területe, amit mindenki szabadon használhat és kutathat, de senki nem sajátíthatja ki. Tehát van relevanciája, viszont megoldás nincsen. Elméletek vannak rá. Sokat lehet hallani a köznapi beszédben is ezt a Kármán vonalat, hogy ez lenne a világűr határa, és ugye 100 kilométer. Ez így nem feltétlen fedi a valóságot, mivel a Kármán vonal az a pont, ahol a levegő felhajtó ereje már nem elég ahhoz, hogy egy tárgyat repülésben tartson, hanem az a tárgy akkor tud repülésben maradni, ha eléri az első orbitális sebességet is, így föld körüli pályára áll. Azonban ez 80 és 110 km között bárhol lehet, függ attól, hogy melyik szélességi fokon vagyunk, milyen tárgyról van szó. Szóval nincsenek egységes álláspontok, van pár ország, Kazaksztán, ahol például a törvény végtották, hogy 100 km. Hogy van-e ezzel értelme foglalkozni? Úgy gondolom, hogy igen, mert az a térség, ami az atmoszféra és a világűr között van, ezt egyre inkább elkezdjük használni. Űrturizmus, szuborbitális repülések, egyéb olyan tevékenység, ami ott miatt nem mindegy, hogy melyik jog fog rá alkalmazásra kerülni, a légijog vagy a világűrjog.
De kinek kell meghoznia ezeket a jogszabályokat az űrre vonatkozóan? Ki hozza meg, ki tartatja be, és hogyan lehet felelősségre vonni azt, aki nem tartja be?
hát az a nagy kérdés, ami a nemzetközi jog kapcsán mindig felmerül. Alapvetően, ha az emberi tevékenységnek a jogi szabályozását nézzük, mert amikor űrjogról beszélünk, erről van szó, ugye egy 460 milliárd dolláros piacról beszélünk, ahol 10 000 műhold kering föld körüli pályán, nyilvánvalóan itt egy nagyon komoly piacról van szó, aminek vannak jogi aspektusai egészen a földi állomásoktól a világűrben keringő műholdakig. A jogi szabályozás többrétű, a magját egy nemzetközi jogi egyezmény csomag tartalmaz, ez 5 nemzetközi jogi egyezmény. Ezt akkor kezdték el előkészíteni, amikor elindult az első űrverseny, aminek a végén a Sputnik műholdat ugye felbocsájtották, vagy tekinthetjük azt, amikor az amerikaiak holdra szálltak. Ezekben az egyezményekben sok mindent rögzítettek, de sok mindent nyitva hagytak. Egyrészt sok mindenre nem gondoltak, például arra, hogy magánpiaci cégek fognak dominálni a világűrben a ezredfordulót követően. Másrészt meg nem is tudtak mindent leszabályozni, mert nem tudtak megállapodni, például, hogy hol kezdődik a világűr. Ezeken az egyezményeken túlmenően, azért, mert ez egy piac és kellenek a szabályok, a nemzeti jogokban is megjelentek szabályok. Van 30-40 olyan ország a világon, ahol idézőben nemzeti űrtörvényeket alkotnak, ahol szabályozzák azt, hogy egy tevékenységet hogyan lehet elkezdeni, ki felügyeli, milyen szabályok vonatkoznak a visszatérésre vonatkozóan, a felbocsátásra, és egy nagyon komplex jogrendszer. És aztán vannak ilyen egyedi kormányközi megállapodások, mint például a nemzetközi űrállomásnak a működésére vonatkozóan, hogy lehet oda felmenni, mit lehet ott csinálni, milyen joghatóság van. Szóval egy elég komplex jogi rendszerről beszélünk.
Nemzetközi bíróságokon kell az ilyen ügyeket rendezni? Lehet, hogy még nem voltak, de biztos, hogy lesznek. Ha ennyit repkedünk és ennyi mindent küldünk fel oda, abból előbb-utóbb lesz valami baj.
Így van. Nem az a kérdés, ennyi műhold, most 10 000 műhold van fent. Azonban 130 millió 1 milliméternél nagyobb űrszemét ember által alkotta tárgynak valamilyen fragmentált darabja, ami ott kering 28-30 000 km/h. Nem az a kérdés, hogy lesz, hanem hogy mikor lesznek komolyabb balesetek. Ez egyrészt egy szabályozási kényszerhez vezet, hogy a légiforgalom irányításhoz hasonlóan egy űrforgalom irányítást is el lehet képzelni, sőt el kell képzelni. Erre már az Európai Uniós javaslatot tett.
Amikor szabályozni kell a világűr jogi kérdéseit, akkor természetszerűleg földi példákhoz nyúlnak, például, hogy ki az északi sarkvidék, ahol nincs alatt a szárazföld, meddig tart az egyes országok joghatósága a tenger felszíne alatt, hogyan lehet jogot szerezni a nemzetközi vizek alatt elterülő tengerfenék hasznosítására. Bőven van itt is nemzetközi jog kapcsán szürke zóna a Földön, de ezek segítenek a kozmosz űrjogi kérdéseinek meghatározásában és rendezésében is?
Így van, tehát az analógia az abszolút helytálló, például a nyílt tengereknek a jogi státusza, az egyezik a világűrjogi státuszával. Ugye ezek a kérdések ott merülnek fel, hogy például amikor ott tartunk majd, hogy a hold méhének kincseit kitermeljük, akár azért, mert ott helyben felhasználjuk a jeget, vagy a tríciumot, amit ott lehet majd találni, hogy ezeket visszahozzuk a földre, azokkal lehetett tulajdon szerezni, hogy ez már a kisajátítás tilalmába ütközik. A mélytengeri bányászatnak is van egy nemzetközi jogi rezsime, attól, hogy nem működik, attól ez még iránymutató lehet például a hold esetében is.
Norvégok éppen most akarnak hozzálátni mélytengeri bányászathoz, és lehet, hogy vannak rá szabályok, de abból is van bőven vita, bőven van mit eldönteni. Adódik tehát a kérdés, részben megválaszolta, hogy kié az űr, mindenki de senki nem sajátíthatja ki, kié a hold, kié lesz a Mars, tehát mit mond erről a jog. Azért kérdezem ezt, mert itt a Földön erre is van válasz, a történelemben volt a válasz, azért, aki meghódítja és megműveli. Bármit is mondjon egy nemzetközi egyezmény. Ez lesz a világűrben, a Holdon, a Marson is, hogy vannak ugyan nemzetközi egyezmények. De ahogy a vadnyugaton, aki először odamegy, leveri a határcőlöpöket, és van egy puskája, amivel lelőheti azt, aki ezt vitatja, akkor az az övé.
Hát azt tudom erre mondani, hogy bízom benne, hogy nem. Mert természetesen a nemzetközi jog annyit ér, amennyire az államok be fogják tartani. Alapvetően a fennálló világrendet, ugye most pont néhány ország megkérdőjelezés mondjuk a nemzetközi joggal szemben lévő cselekedeteket hajt végre, de a hold esetében bízom benne, hogy nem erről lesz szó. Ugye egy új verseny indult el, az Egyesült Államok az Artemis program keretében kíván oda visszamenni, ott is maradni. Az oroszok a kínaiakkal kötöttek egy megállapodást arra, hogy 2021-ben kötötték ezt, hogy visszatérnek a Holdra, emberes misszióval ezúttal, és ők is bázist akarnak kialakítani. Ugye most a szabály az az, hogy senki nem sajátíthatja ki. de mindenki használhatja. Én bízom benne, hogy nagyobb érdek fog fűződni ahhoz, hogy ezt a fennálló rendet megtartsák, mint ahhoz, hogy ez eszkalálódjon, vagy ugyanúgy térhetnénk ki arra a kérdésre is, hogy a földkörüli pályákat hogyan használják, hogy ott megpróbálják-e kisajátítani azáltal, hogy több tízezer műholdat akarnak földkörüli pályára állítani, vagy hogy a most már folyamatban hosszú ideje tartó fegyverkezési verseny, ami a világűrben van, ez eszkalálódhat egy fegyveres konfliktushoz. Bízunk benne, hogy nem, hiszen a nemzetközi jog ezt nem engedi meg, de láttunk már olyat, hogy államok nem tartják be a nemzetközi jogot.
Az űrben egyelőre nagyobb a béke, éppen minapi hír, hogy az Amerikai Egyesült Államok és Oroszország, amely itt a Földön nincs túl jó viszonyban, fogalmazzunk így finoman, a nemzetközi űrállomás tekintetében problémamentesen működik együtt, és új projektekbe is kezd. De ha már a Holdat említette, sok terv van ezzel kapcsolatban, mi mindent lehetne ott csinálni. Lehet ma a Holdon nemzetközi jogilag elfogadható módon területet foglalni, úgy, hogy az neki sajátítás legyen?
Mindaddig, amíg ez használat, mindaddig, amíg a célja nem az, hogy ezt a területet sajátjaként kezelje. A bejárás ugye szabad a minden területre. És pont ez, ebből a szempontból volt érdekes az Egyesült Államoknak az a kezdeményezése, ezt hívjuk Artemis megállapodásnak, amiben amellett tesznek hitet, hogy ők mindenben konformak a világűrszerződéssel, ami az alapokmánya gyakorlatilag az űrtevékenységnek a nemzetközi jogban, azonban ők úgy gondolják, hogy az erőforrások felett lehet tulajdont szerezni, és magánpiaci cégek is szerezhetnek tulajdont. Ők azt mondják, hogy ez nem kisajátítás, hanem szabad használat.
Bányászat a Holdon? Arról beszélünk.
Így van, és azonnan kibányászott kincseket, később értékeket a felett magánpiaci cégek is tulajdont szerezhetnek. Bár ez az Artemis megállapodás, ami nem egy nemzetközi jogi egyezmény, hanem lehet hozzá csatlakozni, és két oldalú megállapodásokat kötnek a NASA-val. 36 ország csatlakozott eddig ez a megállapodáshoz. Azt mondja, hogy ott helyben a misszió céljainak érdekében lehet felhasználni az erőforrásokat. Nem szól arról, hogy kereskedelmi célú kiaknázás során miről lenne szó. És még egy érdekes terminus bevezetnek, hogy biztonsági zónákat alakíthatnak ki a Holdon, nyilván az ottani bázisok környékén. Ugye ezt megközelíthetjük onnan is, hogy mi ez, ha nem kisajátítás, hiszen egy biztonsági zónát nyilván meg is kell védeni, ha meg megvédek valamit, akkor hogyan érvényesül a szabad átjárás joga. De lehet egy újszemű értelmezésünk is, amit az amerikaiak képviselnek, vagy mondanak a saját javaslatuk vonatkozásában, hogy ennek csupán annyi a célja, hogy egymást értesítsék arról, hogy ők hol végeznek tevékenységet, és ezáltal egymás zavartatását, károkozást el tudják kerülni.
Bartóki Gönczi Balázst, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos dékán helyettesét, a Világűri Jog és Politika Kutatóintézet vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Most hírek következnek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazinja. Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Versenyfelügyeleti eljárást indított a Temu európai működtetőjével szemben a Gazdasági Versenyhivatal. Az elmúlt hetekben számos panasz érkezett, miszerint az online piactér nem létező kedvezményekkel vagy pszichés nyomásgyakorlással igyekszik befolyásolni a vásárlókat. Ha ez beigazolódik és a GVH valóban elmarasztalja a Temut, a büntetés a cég bevétele alapján akár 780 milliárd forint is lehet. Tatár Tímea, Horváth Bálint kommunikációs vezetőt kérdezte.
A GVH gyanúja szerint ez a kínai gyökerű, kínai alapítású online platform nem létező kedvezményeket, sürgető üzeneteket, pszichés nyomásgyakorlást és félrevezető zöld üzeneteket is alkalmazhat a kereskedelmi tevékenysége során. Vélhetően tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytat és megtéveszti a fogyasztókat.
Mit kell pszichés nyomásgyakorlás alatt érteni, mivel szembesülnek a vásárlók?
A vállalkozása az általa értékesített termékek esetében akár 95% vagy akár magasabb mértékű kedvezményeket kommunikál bizonyos termékkategóriákra, azonban ilyen mértékű kedvezmény a kategóriára történő kattintással nem lelhető fel a találatok között. A honlapon, illetve a mobil alkalmazáson elérhető termékekre vonatkozó akciós ajánlataival összefüggésben a teljes vásárlási folyamat alatt sürgető jellegű tájékoztatásokat tesz közzé. Ilyenek például a már csak 4 darab maradt, majdnem elfogyott, megvásárolva 1 perccel ezelőtt, siessen, már több mint X személy helyezte a kosarába ezt a terméket, keresett ez a termék, már X darab lett eladva az utóbbi 24 órában, vagy a közelmúltban mondjuk 10 értékelték öcsillaggal ezt a terméket. Ezek az üzenetek tartalmuk és vizuális megjelenítésük révén összhatásukban valószínűsíthetően alkalmasak arra, hogy a fogyasztókat sürgessék, úgynevezett pszichés nyomásgyakorlás alá helyezzék a termékek megvásárlására vonatkozó döntésük meghozatalában, ezáltal pedig káros módon befolyásolják a fogyasztókat.
Mennyi időt igényelt ez a bizonyos versenyfelügyeleti eljárás, illetve milyen következményekkel járhat a Temura nézve?
Nagyon fontos, hogy a versenyfelügyeleti eljárás megindítása még nem jelenti annak a kimondását, hogy a vállalkozás a jogsértést vagy jogsértéseket elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul. A vizsgálat lefolytatására biztosított időtartam 3 hónap, amely indokolt esetben 2 alkalommal, egyenként legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható. Egyébként a versenyfelügyeleti eljárásban kiszabható maximális bírság az érintett vállalkozás nemzetközi csoportszintű éves árbevételének a 13%-a lehet. Különböző elemzők szerint ennek a cégcsoportnak 2023-ban az éves árbevétele megközelítette a $16 milliárd, 16 milliárd dollárnak a 13%-át jelenti. Akár egy ilyen mértékű szankció is lehet az eljárás vége.
Horváth Bálintot, a Gazdasági Versenyhivatal kommunikációs vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A magyar rendőrség felkészült az elektronikus csalások visszafejtésére és felderítésére, mondta Magyarország kiberkoordinátora, hangsúlyozva, a bankok telefonon sohasem kérnek bankkártya adatokat. Domanics András összefoglalója.
Az utóbbi időben az OTP nevében hívtak fel csalók embereket, megpróbálva megszerezni az adataikat. A korábbi elektronikus adathalászat mellett az utóbbi időben megjelentek a valódi emberek is, mondta Rajnai Zoltán, Magyarország kiberkoordinátora az M1 televíziónak adott interjúban.
A mesterséges intelligencia mögött és mellett most már valóban emberek hívogatnak minket telefonon, próbálnak meggyőzni minket arról, hogy ők például egy bank alkalmazottja, és fontos utalás érkezett, ami egy kicsit gyanús és megerősítést kér személyes adatokkal, banki adatokkal, bankkártya adatokkal, számlaszámokkal, és bizony a csalók gyakran használják most már ki azt a lehetőséget, hogy még ha külföldről is telefonálnak, vagy Magyarországról, de már hamis telefonszámokkal hívnak minket.
Ezek nagyon hasonlítanak a banki telefonszámokra, tette hozzá a szakértő.
Megpróbálják kihasználni a hirtelen ijegységünket, hogy jaj, valaki az ön folyószámlájáról egy nagy összeget akar elutalni. És amikor elbizonytalanodunk, kapkodunk, figyelmetlenek vagyunk, elveszítjük azt a egészséges bizalmatlanságot, amikor egy kicsit kételkedünk abban, hogy valóban történt-e bármi a banki szférában.
Rajnai Zoltán hangsúlyozta, ha telefonon kérnek azonosítást, banki vagy bankkártya adatokat, mindenképpen kételkedjünk, mert a bankok ilyet nem tesznek. Jellemző lett az utóbbi időben, hogy egy program telepítését kérik a csalók az okos eszközökre.
Ha telepítjük, akkor olyan kémprogramok települnek fel, vagy éppen olyan adatainkat kérik az azonosításhoz, amelyek bankkártya adatok.
Magyarország kiberkoordinátora elmondta, az internetes kereső oldalon a címsorban a zöld lakat megjelenése azt mutatja, hogy biztonságos, hitelesített oldalon járunk. Ha ez egy piros nyitott lakat, az azt jelenti, hogy az oldal nem hitelesített.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak nincs joga felülvizsgálni a jegyzői határozatokat, csupán széles feladatkörének köszönhetően végrehajtja azokat, mondta az adóhatóság elnöke. Domanics András összefoglalója.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak 13 évvel ezelőtt létrejöttekor 820 feladatköre volt, ez már a 1217 feladatkörre bővült, mondta el egy háttérbeszélgetésen Vágójhelyi Ferenc, a NAV elnöke.
Olyan dolgokért felelünk, hogy mondjak egy nem tipikusan adóhatósági és általam kevésbé kedvelt feladatot a végrehajtási területünknek. Ha valakinek nem tudom, hogy szemetes a telke, büdös vagy hangos, vagy nem tudom én bármi ilyesmi, akkor a jegyzőnek vagy a kormányhivatalnak a határozatát nekünk kell kikényszeríteni. Nekünk kell adott esetben végrehajtani is. El kell szállítanunk a szemetet, stb. Ezek nem olyan klasszikus feladatok, amik adó, vám és bűnügyi hatósági körbe tartoznak. A társadalommal sokkal több az interakciónk, és sajtó is emlékszik rá, hogy mondjuk Balatonfüreden tyúk alatt kellett bontanunk.
A NAV-nak nincs joga felülvizsgálni a határozatokat, csupán végrehajtja azokat, tette hozzá az elnök, aki beszélt arról is, hogy mivel érzékeny adatokkal dolgoznak, azokat nem oszthatják meg a közvéleménnyel.
Közterviselésbe vetett bizalmat, és konkrétan a közterviselés végrehajtó szervezetbe vetett bizalmat erősen amortizálhatja az, hogyha az adózók akár az ízlésüknek megfelelő, akár az ízlésükkel ellentétes politikai vélemény képviseletében látják a NAV-ot. A NAV az nem politizál, nem pártpolitizál. Tehát természetesen az adópolitika formálásában részt veszünk, ugye a társadalommal együtt élünk. Ugye a politika eredetileg a város vagy a közügyeinek való foglalkozást jelenti, hát természetesen különböző szakterületeink a saját szakmájukon belül ilyet végeznek.
Vágújhelyi Ferenc hangsúlyozta, a jog és a társadalom nyelve nem mindig pontosan ugyanaz, különösen a stílusát tekintve. Ezért is fordulhat elő, hogy a NAV reakciója sokszor kontraproduktív. Ezt lefordítani a társadalom nyelvére a média feladata, tette hozzá az elnök.
Tavaly 81 millió darab 22 eurónál olcsóbb kis e-kereskedelmi csomag érkezett Magyarországra, ám ennek csupán 10%-a maradt az országban. Domanics András összefoglalója.
A 2021. július 1-jével életbe lépett új adótörvényeknek köszönhetően a 22 eurónál olcsóbb, nem uniós országból érkező e-kereskedelmi árukra is áfát kell fizetni, emlékeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal vámszakmai és nemzetközi elnök helyettese, Bakai Kristóf Péter.
Tehát tavaly évben 81 millió ilyen kis csomag import eljárásának lefolytatásához vezetett, aminek csak a 10%-a az, amelyik Magyarországon marad, az összes többi az itt elhagyja hazánkat, és a környező Európai Uniós országokba érkezik be. Itt nyithatunk egy zárójelet, hogy természetesen budapesti repülőtéren keresztül érkezik elkereskedelmi forgalom Szerbiába is, csak nyilvánvalóan nem kerül vámeljárás alá, legalábbis nem import eljárás alá, hanem minden eltovábbítjuk Szerbia irányába.
A vámhatóság sajátos feladata az Oroszország és Fehér Oroszország ellen életbe léptetett szankciók betartatása, mondta az elnök helyettes.
Alapvetően a tranzitforgalomra, a kiléptetési tilalom kiterjesztésére, a gyémánt behozatalra vonatkozott, illetve az acéltermékekkel kapcsolatos szabályok szigorodtak még. Ennek az intézkedésrendszernek a kikényszerítésében szoros kapcsolatban vagyunk a kormányhivatallal, Budapest Főváros Kormányhivatala az a szakhatóság, amelyik ebben nekünk segít. És alapvetően úgy valósítjuk ezt meg, hogy a gazdálkodók, a jogkövető gazdálkodók tájékoztatása útján hívjuk fel a figyelmet arra, hogy milyen tilalmak és korlátozások elállás. Jelenleg az export az orosz, illetve a fehér orosz irányba, illetve az import ugyanonnan.
Bakai Kristóf Péter megjegyezte, az Európai Unió, mint vámunió 2041-re megszabadulna a vámárú nyilatkozatoktól. A bevitt adatok a logisztikai szakmától, a raktározóktól, a termelőktől, az importőröktől a megfelelő pillanatban rendelkezésre állnak majd.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.